Kedves gyülekezet, olvasom Istennek hozzánk szóló igéjét, amely alapján ma Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő evangéliumát ti közöttetek hirdetem. Ez az ige írva található az Új Szövetségben a János írása szerinti szent evangélium 6. részének első 15 versében. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Mindannyian jól ismerjük ezt a történetet, azt a történetet, amely mind a 4 evangéliumban, tehát mind a szinoptikus evangéliumoknál, Máténál, Mártnál és Lukácsnál, mind pedig János evangéliumában megvan írva, amely minden közösség, minden evangélista számára már a Krisztus utáni, Krisztus halála és feltámadás és mennybe menetele utáni legkorábbi időkben annyira fontos volt, hogy minden közösségben, minden evangélista által megörökítették, tovább adták egymásnak. Most mégis számomra ebben az új, azt hiszem mindannyiunk fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt ismeretlen új élethelyzetben egészen újfajta szempontból nyílt meg. Böjt van, Böjtben olvassuk ezt a történetet, és az Óegyházban ezt a történetet olvasták Böjt 4. vasárnapján. Ezt a történetet, amely arról beszél, hogy Jézus hogyan elégítette meg a sokaságot földi kenyérrel, de ezzel a tettével, ezzel a csodájával, a kenyerek megszaporításával már valójában egy nagyobb igazságra akarta felkészíteni az ő követőit, az ő tanítványait, és mindazokat, akiket meghívott ebbe a közösségbe, erre a közösségre, arra az igazságra, hogy ő a mennyei kenyér, hogy ő mennyei kenyeret ígér, hogy ő maga az élet kenyere, és aki hozzájön, az soha többet meg nem éhezik, és soha többet meg nem szomjazik. Mert akik egykor a pusztában átélték azt a csodát, hogy Isten a kietlen pusztában számukra ismeretlen mennyei eledellel, mannával táplálta őket, azok bizony újra megéheztek. És ugyanígy azok, akiket Jézus leültetett maga mellé, azt az 5000-et, ők ugyanúgy újra megéheztek. De Jézus olyan kenyér és olyan közösséget ígér, amit aki megkap, az soha többet meg nem éhezik és meg nem szomjazik. Erre akar tulajdonképpen János evangéliuma tanúsága szerint ezzel a tettével, ezzel a csodával, ezzel a jellel felkészíteni Jézus. Ezért tehát mondhatjuk azt, hogy bizony ez egy böjti történet, ami arra akarja rá irányítani a mi szemeinket, hogy Jézus Krisztus többet kínál, mint a földi kenyér. Olyan kenyeret kínál, ami több, mint a földi táplálék, olyan kenyeret, amelyből aki eszik, soha többé meg nem éhezik. A böjt sok mindennek lehet a kifejezője már az Ó és az Új Szövetségben, a Szentírásban is. Lehet a bűnbánat jele, amikor az ember a bűnös, Istentől távolabbra vivő tetteit félreteszi, Istenre figyel, arra vágyik, hogy Isten tisztítsa meg az ő életét. Ugyanakkor lehet a bűn, lehet a böjt, jelentheti a böjt azt is, hogy megvonunk magunktól valamit, ami jó, valamit, ami ajándék az életünkben, valamit, ami Istentől jön, valamit, ami Isten ajándéka, azért, hogy valami még jobban részesüljünk, valami még többet nyerjünk, lelkileg táplálkozhassunk. Ugyanígy a próféták pedig, különösen Ézsaiás, felhívják arra a figyelmet, hogy a böjtnek nem csupán az a célja, hogy magunkat építsük. Nem csupán, és főként nem az a célja, hogy a magunk vallásos kiválóságát mutogassuk, vagy bizonygassuk mások előtt, hanem az az igazi böjt, amikor felruházzuk a szűkölködőt, enni adunk a nincstelennek, befogadjuk a hazátlant. Amikor a böjtöt arra használjuk föl, hogy magunk is Isten irgalmának az eszközei legyünk. Azt gondolom viszont, hogy azok a böjti napok, mert nevezhetjük ezt böjti napoknak, amelyekben most élünk mindannyian, azok egészen másféle aspektusát mutatják meg nekünk a böjtnek. Olyan napokban élünk, amikor egymás fizikai közelségéről, a megszokott gyülekezeti közösségi formákról, az istentiszteleti közösség és a gyülekezeti élet megszokott alkalmairól, az munkavégzésnek, vagy éppen a tanulásnak a megszokott alkalmaitól kell magunkat megtartóztatnunk. Amikor az egymáshoz való közelségünkben kell böjtöt tartanunk, és amikor ezt az igét olvastam az elmúlt napokban, akkor Ebben a történetnek, ennek a történetnek egy olyan aspektusa nyílt meg előttem, hogy mit mond ez a történet a közösségről. Milyen közösségi, akár Istennel, akár egymással való közösségi formákat mutat meg, formákat kínál nekünk ez a történet. Ez a történet, ami, ahogy azt tudjuk is, elsősorban egy messiási jel, egy messiási jelről szóló történet, arról beszél, hogy több van itt egy prófétánál, több van itt egy egyszerű tanítónál, de még több van itt egy egyszerű gyógyítónál vagy csodatevőnél, itt van a messiás. Itt van elküldetett hozzánk az Isten Krisztusa. Itt van az, aki maga a mennyei kenyér, az, aki azt ígéri, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az nem éhezik meg soha. Jel tehát ez a történet, és mint jel, mint egy messiás által tett csoda jel, ez a történet így meghívás is. Meghívás a közösségbe. Krisztus önmagával való közösségbe hívja azokat, akiket leültet maga mellé, akiknek a szeme láttára teszi ezt a csodát, de ugyanúgy később is, a mi számunkra is, egy meghívás akar lenni, hogy amikor ezt a történetet, hogy amikor Krisztus csodáiról olvasunk, akkor vágyódjunk arra, hogy még jobban megismerjük őt, még közelebb kerüljünk hozzá. Így egy olyan folyamatot, egy olyan egész életen áttartó közösséget, és ebben a közösségben való növekedést indít el Krisztus ezzel a meghívással, amelyben egyre közelebb kerülhetünk hozzá, egyre jobban megismerhetjük őt. Ezért tehát mondhatjuk azt, hogy mint jel, közösségbe akar hívni minket. Ez a csoda, és a csodán keresztül a csodatevő, Krisztus, Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia. Másodszorban közösségről beszél ez a történet akkor is, amikor azt olvashatjuk benne, hogy Jézus egyrészt elmegy a galileai tónak a túlsó partjára, másrészt pedig az ő legszűkebb közösségével, az ő tanítványaival együtt felmegy a hegyre. Felmegy a hegyre, mert szüksége van arra, hogy közösségbe legyen azokkal, akik a legközelebb állnak hozzá, közösségbe legyen azokkal, akik a legközelebbről ismerik őt, és nem utolsó sorban velük együtt közösségbe legyen imádságban az ő mennyei atyával is. A tanítványokkal akar maradni, azzal a közösséggel akar maradni, aki ismeri őt, aki ismeri Istent. Később pedig a csoda tétele után arról olvashatunk, hogy a sokaság, a kicsit félre értelmezve a csodát, királya akarja egyből tenni Krisztust. Mondván ő, aki csodát tesz, ő, aki kenyeret ad, ő legyen a mi királyunk. Ő az, aki megelégíti a mi vágyainkat. Uralkodjon ő fölöttünk. De Krisztus nem ezért jött. Ő félrevonul, fölmegy a hegyre, hogy az ő atya közösségét keresse. Félrevonul, hogy Istennel lehessen kettesben. Így ezekben a napokban minket, késői tanítványokat is arra hív ez a történet, arra hív Jézus Krisztus és a tanítványok tette, hogy keressük a közösséget a hívőkkel. Keressük azt, hogyha bár ez fizikailag, ha bár ez a megszokott formák között nem lehetséges, mégis hogyan lehetnénk egy közösségben, hogyan mehetnénk egy szívvel és egy lélekkel az Úr elé. Számos gyülekezetben és számos közösségben van példa, például arra most, az utóbbi héten, hogy a lelkipásztor vagy más testvérek felhívására a gyülekezet egyes tagjai egy időben imádkoznak, egy időben könyörögnek a világért, a betegek gyógyulásáért, és az egész gyülekezetért, hogy ilyen módon is közösségben legyenek. És azt gondolom, hogy ez a közösség nagyon is jó és helyén való. De arra hívom a testvéreket, hogy keressünk ennél még többet. Azt gondolom, hogy a mai korunkban a technikai feltételek adottak ahhoz, hogy hívő testvérek más módon is közösségbe kerülhessenek egymással, más módon is bátoríthassák, bíztathassák egymást Isten igéjével, akár technikai segítséggel, különböző chat programok vagy telefonok segítségével lehet bizony közösen együtt Istenhez imádkozni. Nagyon fontos az is, hogyha valaki családi körben, amely szinte az egyik, szinte az utolsó közösségé válik most egy időre a mi életünkben, ahol valóságos közelségben lehetünk másokkal, ahol valóságosan együtt tapasztaljuk meg az élet különböző dolgait és problémáit. Fontos, hogy velük is legyen ez az elcsendesedés ideje, amikor keresem a közösséget a családommal, de a családommal együtt keresem az Isten közösségét is. Hogy talán, ha eddig nem szántam időt arra, hogy együtt gondolkozzunk el Isten igéjén, Isten szaván, most mégis csendesedjünk el együtt. Olvassuk közösen a Szentírást. Keressük közösen, hogy mit üzen számunkra. És boruljunk le közösen Isten előtt imádságban. Fontos, hogy a testvérek továbbra is közösségben legyenek. Sőt, talán lehetséges az is, hogy éppen ezáltal, az új helyzet által szorosabb közösségek, őszintébb és tisztább istenkeresés, őszintébb és tisztább egymásra figyelés is kialakulhat közöttünk. Ez a történet ugyanakkor, ahogy már beszéltünk arról, hogy ez egy jel, amely által Krisztus magához akarja vonzani az embereket, fel akarja mutatni azt, hogy ő az Isten Krisztusa, hogy ő a mennyei kenyér. Ugyanúgy ez a történet más módon is beszél arról, hogy ő Krisztus, Jézus Krisztus, aki az Isten egyszülött fia, közösségbe lép az emberekkel. Közösségbe lép akkor, amikor étkezési közösségbe, asztal közösségbe hívja a sokaságot magával. Tudjuk azt, hogy Jézus számtalan alkalommal tett így, tudjuk róla az evangéliumi beszámolókkal, hogy sokszor bűnösökkel és vámszedőkkel, azaz a nép és a vallásos elit, mondjuk a farizeusok körében megvetett emberekkel együtt ült le egy asztalhoz. És így most is ezt a sokasságot, amelyben számtalan különböző helyről érkező ember, különböző gondolkodásmódot képviselő ember lehetett együtt, most ezt a sokasságot is egy ilyen asztal közösségbe hívja. Közös étkezésre hívja őket, meghívja őket a magával való közösségbe, majd pedig miután meghívta őket a magával való közösségbe, tanítja őket. Erről is szól a mennyei kenyérről szóló tanítása, az úgynevezett kenyérbeszéd János evangéliumában, e történet után, tanítja őket, hogy ne csupán a veszendő, ne csupán a földi kenyeret, hanem a mennyei kenyeret keressék. És valóban, ha megnézzük ennek a fejezetnek a legvégét, miután Jézus meghívta magához az embereket, miután Jézus tanította a tanítványait és a sokasságot, utána vannak egyesek, akiknek a gondolkodását Péter apostol, a tanítványok egyike mondja ki. Vannak egyesek, legalább a tanítványok között, akik ki tudják mondani azt, amikor Jézus megkérdezi őket, hogy vajon ti is el akartok tőlem menni? Ki tudják mondani azt, ahogy Simon Péter kimondja ezt, Uram, kihez mehetnénk? Hiszen örök élet beszéde van nálad. Mert Krisztus, mikor közel lép az emberhez, közösségbe, asztal közösségbe vonja őket, amikor tanítja őket, akkor ezt akarja, megváltoztatni az ember szívét, megváltoztatni, hogy fölismerje, hogy nála van oltalom, nála van menedék, nála van az örök élet. Hogy felismerje azt az ember, hogy ő Úr mindenek felett. Ez a történet és az evangélium is azt mutatja meg számunkra, hogy Krisztus Úr és Király. Azt mutatja meg, hogy e földön minden Isten kezében van. Arra bíztat, arra hív és bátorít minket, hogy erősödjünk meg abban, hogy maga Krisztus küzd értünk. És végül még egyszer egy utolsó gondolat erejéig szeretnék visszatérni arra, hogy arra a gondolatra, amikor Jézus az övéivel, a tanítványokkal vonul félre. Mert ez a történet a Krisztussal közösségben lévők közösségéről is beszél ilyen módon. Tudjuk, hogy tulajdonképpen ez az újszövetségi csoda nagyon közelről emlékeztet arra az ószövetségi csodára, amikor Isten mennyei kenyeret, azaz mannát hullajtott az ő népének, aki a pusztában vándorolt az Egyiptomból való kivonulás után. Mannával, ismeretlen eredetű mennyei táplálékkal táplálta őket Istenük. És arról is olvasunk az Exodus könyvében, hogy a nép, Izrael népe ebből a mannából, amit Isten hullajtott számukra, eltesznek egy keveset, hogy ez emlékeztesse őket Isten jelenlétére, ez emlékeztesse őket arra, hogy Isten nem hagyja el őket, hogy Isten velük van. És ugyanígy itt a tanítványokkal és a sokasságba, asztal közösségbe lép Krisztus, asztal közösségbe hívja őket. És később, a feltámadása után, János evangéliuma is megemlékezik egy ilyen történetről, amikor a tanítványok éppen itt a Tiberiás tó, Tiberiás tenger környékén vannak, és nem tudnak halat fogni. És nincs mit enniük. És Krisztus, Jézus Krisztus, a feltámadott Krisztus immár, akit először nem ismernek föl, oda lép hozzájuk, majd miután az ő jelenléte után már sikerül halat fogniuk, letelepszik melléjük, együtt eszik velük, és ahogy itt, és ahol máshol is a feltámadás történetekben láthatjuk azt, hogy a tanítványok visszaemlékeznek arra, ami egykor történt, ahogyan Krisztus egykor közösségbe volt velük. Emlékezni és emlékeztetni. Annak is ideje lehet ez a mostani időszak, hogy biztassuk, emlékeztessük egymást Isten jóságára mi, azok, akik az Úr Jézus Krisztusban vagyunk, akik testvérek vagyunk a keresztény hitben. Emlékeztessük egymást mi is Isten jóságára. A zsoltárok is számos alkalommal beszélnek az istenfélők közösségéről, és arról, hogy az egyik megtapasztalásának, az egyik hitének, az egyik személy hitének az egész közösség hogy örül. A 16. zsoltárban olvassuk, hogy a szentekben, akik a földen élnek, telik minden gyönyörűségem. Jó okunk van azt gondolni, hogy ez az istenfélők közösségére, az Istenhez tartozók, az Isten népébe számlálható közösségére vonatkozik. Ugyanígy a 69. zsoltár imádkozója, aki egy szabadítást tapasztal meg, az istenfélők közösségében mondja el hálaadását, hálaadó zsoltár imáját, és ebben ezt is olvassuk. Hallják ezt az alázatosak, látják ezt az alázatosak, látják ezt az alázatosak, és örülnek. Örülnek, látják a szabadítást, és örülnek. Így bátoríthatjuk egymást azzal, amit Isten nekünk adott. Legyen akár az egy szentírási ige, legyen akár az egy bátorító gondolat. A 70. zsoltár is ezt mondja, és ugyanezt a 40. zsoltárban is olvashatunk, és ezzel zárom most az ige hirdetésemet. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. Így legyünk a mennyei atyával és egymással közösségben, bíztatva és bátorítva egymást, hogy erősödjünk meg Krisztusban. Amen.